Ez azt jelenti első körben, hogy diagnózissá vált, tehát hogyha mondjuk egy szülő elviszi a gyerekét, akár gyereke, akár ifjúsági pszichiátriára, és ott a tünetek meghallgatása után az orvosnak diagnózist kell alkotnia, hogy mi a baj, akkor ez is az egyik lehetséges leírható diagnózissá vált, nyilván nem véletlenül. Ami a gyógyszerszedést illeti, az azt gondolom, hogy az állapot függő, tehát rémes történeteket lehet hallani, ugye Korea vagy távol Kelet bizonyos országaiban, hogy milyen mértékűvé válik a tinédzsereknek, a kiskamaszoknak az addikciója, tehát a napi 10-12-14 órai online lét és folyamatos játék, evés, ivás nélkül az nem ritka, tehát valóban az életet fenyegető állapotá is válhat ez szélsőséges esetben. Tulajdonképpen ennek inkább örülni kéne, hogy ez az állapot nem marad a hétköznapi élet egy legyintéssel elintézhető jelensége, amit a 21. század vagy az információs kor hozott nekünk, hanem egy komolyan veendő státusszá vált.
Hogyan lehetne ezt az állapotot megelőzni?
A kutatók egy része azt mondja, hogy elég korlátozni a telefonhasználatot, telepíteni olyan applikációkat, ami segít a szülőnek abban. Én egyel korábbra mennék, az igazi ideális állapot az az, hogyha egy szülő nem utólag kontrollál, hanem már amikor a gyerekével együtt belép az online térbe, akkor próbálja meg elérni azt, hogy az addikció az offline élet rovására ne tudjon kialakulni, ami nem jelent más, mint az egyik legnehezebb utat nyilván, hogy egy szülőnek olyan bizalommal teli érzelmi kapcsolatot kell tudni kialakítani és fenntartani a gyerekével, ami képes ellensúlyt jelenteni az iszonyú színes, interaktív, gyors online világgal szemben, és főleg a videójátékokkal szemben, amiknél ugye nagyobb csábítás kevés létezik, mert nagyon könnyen megtanulható, nagyon könnyű örömöket ad, bármikor előállítható. Bizonyos típusú játékokban, ugye a játékos valójában csapatban van, a csapattársaival beszélget, mármint tulajdonképpen ugye ír és olvas, mert valójában csetelnek, de hogy olyan érzéseket adhat egy gyereknek, túl a megszerezhető technikai élményen túl, amiket lehet, hogy ő a valódi életében olyan gyorsan, olyan sokat, olyan mértékben nem él át, úgyhogy ez egy külön addiktív tényező ebben, hogy nincs határa, vagy nincs mértéke, ha egy szülő nem figyel oda a gyereknek, nem nehéz betartani.
És okozhat függőséget az e-sport is, mert ezt nem szokták a videójátékkal egy kategóriába sorolni, ennek kultúrája van.
Hát én pont egy konferencián erről is ejtek néhány szót, hogy ez most itt egy jó nagy paradoxonnak lát, hogy akkor az e-sport, ha innen nézem, akkor egy betegség, ha onnan nézem, akkor egy munka, vagy egy lehetséges karrier. Én egyébként úgy vélem, hogy az információs korban az e-sport az egy ilyen nagyon furcsa dolog. Egyet lehet tudni biztosan, hogy financiális szempontból egy még határatlan terület, tehát biztos nagyon komoly érdekek fűződnek hozzá, hogy ez így működjön. Amúgy hát nyilvánvalóan ez nem sport a sportnak a fizikai értelmében. Sok kutató azt mondja, hogy ez valójában olyan, mint a sakk vagy a dáma, de hát igaziból valójában, amiről beszélünk, az különösen három kiemelt olyan stratégiai játék, amiket a játékosok edzőtermekben gyakorolnak és versenyezni mehet, és iszonyú karrierekkel kecsegtető, nagyon nagy gazdagsággal ott elérő életutat festenek fel eléjük, de hát azért a valóság nyilván meg más, szóval, hogy ahogy általában az olimpiai sportágokban az élsportolók azért egy kis, nagyon vékony szeletet jelentenek az összes sportolóhoz képest, úgyhogy az e-sport azt gondolom, hogy egy veszélyes terep. Tehát egy szülőnek nagyon meg kell gondolnia, hogyha a gyereke azt mondja, hogy de ő ezt szeretné dolgozni, akkor azt tényleg el tudják dönteni, hogy tulajdonképpen miről beszélnek, hogy most akkor a gyerek játszik egész életén keresztül, és akkor ez neki egy kielégítő dolog lesz, vagy véletlenül ülnek egy aktuális trenden, ami hát azért néha bizonytalan.